veszem szemben, mégpedig a következők miatt. Ha a kognitív pszichológia és neurológia szakirodalmát olvasunk, akkor úgy tűnik, hogy nem egészen az a két körvonalazódik előttünk a nyelvek morfoszintaxisával kapcsolatban, mint amit a klasszikus grammatikákat felültve tapasztalhatunk. Itt semmiképpen sem lehet haszontalan, hogyha a hagyományos klasszikus nyelvészeti morfoszintaxisra vonatkozó elméleteket szembesítjük a kognitív pszichológia és neurológia eredményeivel, és adott esetben ennek megfelelően újra gondoljuk. De nézzük akkor, hogy honnan indulunk, milyennek is látja a klasszikus nyelvtudomány a nyelvek alaktanának és mondattanának szerveződését. Milyen az alaktani rendszer és a mondattani rendszer a nyelveknek. Hát ha a klasszikus nyelvtanokat fölütjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy számos morfológiai elmélet létezik. Ezek a morfológiai elméletek azonban részletkérdésekben eltérnek ugyan, de a lényegben megegyeznek, mégpedig abban, hogy a nyelvek alaktanának szerkezetét, szerveződését analitikusnak látják. Azaz, úgy feltételezik, hogyha az emberek egy olyan hangsort hallanak, mint erdőhöz, erdők, erdőben, erdő, akkor a beszédpercepció során ezeket a hangsorokat úgy dekódolják, hogy előbb analitikus elemeikre bontják, azaz töveket és toldalékokat különítenek el, majd ennek megfelelően társítanak ezekhez egy jelentést. És tulajdonképpen ez történik fordított irányban is a beszédprodukció során, azaz a beszélő, ha például egy erdőhöz, erdők, erdőben erdőt hangsort szeretne produkálni, akkor egy tövet keres, egy toldalékot, és ezeket valamilyen morfológiai illesztő szabállyal összeszerkezve produkálja az adott hangsort. Ezek a morfológiai elméletek tehát egy olyan alaktani rendszert tárnak elénk, amely abból adódóan, hogy analitikus, tulajdonképpen a mentális lexikonban csak a fő alapokat jeleníti meg önállóan reprezentálva, míg a különböző morfológiai változatok, azok már egy-egy illesztő szabály, egy-egy analitikus művelet eredményeként jelennek meg. Olyan típusú, ezzel ellentétes, holisztikus modellek, amelyek azt mondanák, hogy az erdők, erdőhöz, erdőben erdőt hangsorok ugyanúgy egészlegesen és önállóan vannak reprezentálva a mentális szótárban. Ilyen elméleteket a nyelvtudományban nem lehet találni. Hibrid kettős modellekről is csak olyan értelemben szokás beszélni a nyelvészetben, hogy azokat a szóalapokat, amelyek nem felelnek meg a klasszikusan feltételezett alaktani illesztő szabályoknak, azokat rendhagyónak, kivételesnek minősítik, így például az angol go ige múlt idejét a vetet, és erről és az ehhez hasonló formákról mondják azt, hogy ezek egészlegesen reprezentálódhatnak a mentális szótárban. De ettől eltekintve maga a holisztikus szemlélet az egyáltalán nincs jelen a klasszikus morfológiákban. Még egyértelműbb és még egyértelműbben sarkos az állásfoglalás a mondatok szerkezetével kapcsolatban. A szintaxisnak csak is analitikus modellje ismertek a nyelvtudományban. Így mindenek előtt a bizonyára mindenki által használt funkcionális mondatelemzés elméleti háttere is ezt mutatja. Annak ellenére, hogy Saussure nem írt mondattan, valójában a klasszikus funkcionális mondatelemzés a Saussure strukturalizmusából lőtte ki magát, és ebből adódóan természetesen analitikus jellegű. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Egy olyan egyszerű mondatot, mint a macska szereti a tejet, szerkezetét tekintve meg akarunk jeleníteni, akkor egy olyan ábrát kapunk, amelyben analitikus elemek mellérendelő, illetve alárendelő logikai kapcsolatban állnak egymással. Azaz van a mondatnak alanya, a macska, állítmánya, a szereti, és ezek mind a mondat alap pillérei mellérendelő viszonyban állnak egymással, majd a szereti taghoz egy újabb analitikus elem alárendelt formában kapcsolódik. Ez lesz a tejet tárgy. Manapság már a nyelvtudományban nem ezt a modellt, hanem az ennél modellnebb generatív, illetve posztgeneratív nyelvészetből származó mondatszerkezeti elméleteket szokás használni, amelyek Noam Chomsky nevéhez köthetők. Chomsky-nak az idők folyamán rengeteget változott a mondattani koncepciója, a lényeg azonban továbbra is változatlan maradt. Chomsky szintaxisa az egyértelműen analitikus. Ezzel kapcsolatban talán elég lesz, hogyha a kiinduló modellt, a standard elméletet vesszük szemügyre, és ezzel kapcsolatban megnézzük, hogy milyen is Chomsky nyelvészetében egy mondat szerkezete. Hát a macska szereti a tejet mondat, az a standard elmélet szerint mindenek előtt két nagy részre, közvetlen összetevőre bontható, egy nominális részre és egy verbális részre. A nominális rész újabb két analitikus közvetlen összetevőre tagolódik, a macskára, illetve az ezt determináló elemre, a névelőre. Ezek az egységek már további szintaktikai funkciójú közvetlen összetevőkre nem bonthatók, tehát ezek a végső elemi összetevői az analízisnek. A verbal part, az igei rész ugyanígy azonban tagolható közvetlen összetevőkre, a szereti igére, illetve az a tejet névszói csoportra, amely ugye egy névszóra, a tejet főnévre és egy determináló elembe tagolható tovább, ezzel pedig megkaptuk a végső analitikus összetevőket. Olyan típusú mondat elképzelés, amely ezzel szemben valamilyen értelemben holista módon jeleníteni meg a mondatok szerkezetét, a nyelvtudományban nem létezik. Ha létezne, akkor ehhez valami ilyesfajta mondatábrát lehetne csatolni. Egy holista típusú mondatfelfogásban a mondat valamennyi összetevője, szomszédos összetevője kapcsolatban áll egymással, ezek a közvetlenül szomszédos kombinatorikus részek pedig további közvetett kapcsolatokat mutatva más egységekkel beágyazódnak egy nagyobb holisztikus egységbe, majd ezek a nagyobb holisztikus egységek az egészbe. Így tulajdonképpen a mondat bármely része csak az egész függvényében, az egész kontextusában holista módon értelmezhető, mind a beszéd produkció, mind a beszéd percepció tekintetében. A mondatok produkálása és percepciója pedig nem valamiféle határozott és logikai szabályok mentén történik, hanem tulajdonképpen hasonló mondatok analógiájára. Tehát a macska szereti a tejet, olyan mondatok analógiájára fog produkálódni, mint a kutya kergeti a macskát, Peti szereti a nyelvtanórát, és a többi, és a többi. Ilyen elmélet azonban a nyelvészetben egyáltalán nem létezik. Mind a morfológia, mind a szintaxis analitikus módon jelenik meg a klasszikus grammatikákban. Hát nézzük meg, hogy mennyire egyeztethető össze ez a kép a nyelvelsajátítás folyamatával, azzal a folyamattal, ahogy a morfoszintaktikai tudás a gyerekeknél megjelenik, vagyis a nyelv ontogenezésében. A nyelv ontogenezésre, hogyha a morfoszintaktikai tudás megjelenése felől vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy akkor lesz előnyös és praktikus evolúciós szempontból, hogyha az első alaptani mondattani műveletek a nyelv már meglévő struktúrájának közvetlen folytatásaiként jönnek létre, tehát a morfoszintaktikai tudás megjelenése előtti nyelvi rendszerből nő a morfoszintaxis ki, annak szerves folytatásaként. Tehát kulcskérdés lehet a tekintetben, hogy milyen jellegű vajon a nyelvek morfoszintaxisa, hogy a gyerekeknél a morfoszintaktikai tudást megelőző nyelvi rendszer az vajon milyen természetű. Hát a kognitív pszichológiai és neurológiai mérések azt mondják, hogy a csecsemőknél prototípus elvű nyelvi rendszer szerveződik, ami pedig egy analóg minta jellegű rendszer, és úgy tűnik, hogy távol áll az analitikus műveletektől. A babák a nyelvelsajátítás során az egyre inkább holisztikusabb mintákból következtetnek finomabb kombinatorikus összefüggésekre, úgy azonban, hogy ezek továbbra is beágyazódnak a társas kognitív kontextusba, azaz továbbra is az egész szerves részeként értelmeződnek, nem pedig analitikus módon. Már a magzatok memorizálják anyanyelvük dallam és hangsúly mintáit, ezek meglehetősen holisztikus szerkezetek, ugye egész ívek. Aztán ezeken a nagy holisztikus íveken, 6.-12. hónap tájékán már fonotaktikai mintákat fedeznek föl, amelyek anyanyelvükre jellemzőek. Ezeket a fonotaktikai mintákat memorizálják, majd a fonotaktikai minták, a hangkapcsolási minták kontextushoz, szituációhoz kötésével megjelennek ezekből a fonotaktikai mintákból az első szavak. Ebből adódóan a szavak, azok kontextuálisan meghatározottak lesznek, mind fonotaktikájuk, mind pedig a helyzethez kötöttségük, tehát tulajdonképpen a szemantikai jellegzetességük folytán. Ha mindenből valamiféle mentális lexikont szeretnénk vázolni, akkor azt látjuk, hogy a babák nyelvében megjelenő mentális lexikon az valamiféle háló szerkezetet vesz föl, ahol egészen biztos, hogy a szavak kezdetben egészlegesen, holisztikus módon reprezentálódnak, és az egyes szavak közti kapcsolatokat pedig statisztikai jellegű mutatók mentén tulajdonképpen a szavak fonotaktikai és szemantikai tulajdonságai együttesen határozzák meg. Ebből adódik, hogyha valamiféle olyan morfoszintaxist képzelünk el, amely ebből a prototípus elvű mentális lexikonból nő ki, akkor nyilvánvaló, hogy az a klasszikus morfoszintaxis értelmezés, ami a grammatikáinkban megjelenik, nem igen lesz illeszthető ehhez a mentális lexikonhoz, sokkal valószínűbb, hogy prototípus elvű szerveződéssel kell inkább számolnunk. Mégpedig egy olyannal, amely ebből a bizonyos lexikális hálóból szervesen fog kinőni, azaz a lexikális háló az mint egy alappilléreként szolgál a morfoszintaktikai tudás megjelenésének. Hogy a lexikonnak valóban kulcs szerepe van a morfoszintaktikai tudás megszerveződésében, mind elemkészletét, mind pedig struktúráját tekintve, azt számos vizsgálat is igazolja a gyermeknyelv vonatkozásában. Számos pszicholingvisztikai mérés fölfigyelt arra, hogy a lexikai és a grammatikai tudás a gyerekeknél korrelációt, összefüggést mutat. Ezzel kapcsolatban mindenek előtt BC-s munkatársainak kiterjedt vizsgálatait lehet megemlíteni. BC-s munkatársai 27 babát vizsgáltak követéses vizsgálattal, tehát longitudinális vizsgálattal a 8. hónaptól a 30. hónapig. És azt találták, hogy a 28 hónapos gyerekek szókincse és a 28 hónapos gyerekek nyelvtani teljesítménye között 0,78-as korreláció van, 0,73-as korreláció. A 28 hónapos babák nyelvtani tudása és a 20 hónapos babák szókincse között pedig 0,83-as. Ez pedig jóval erősebb, mint amit az aktív szavak, aktív és passzív szavak hasonló vonatkozású korrelációja mutat. Nem véletlen, hogyha a szavak méretét vagy mennyiségét a gyermeknyelvben és az ehhez kapcsolódó nyelvtani tudás a kor függvényében összevetjük, akkor két igen hasonló ábrát kapunk. A felső ábra a szavak számát mutatja a kor függvényében, az alatta lévő pedig az úgynevezett átlagos megnyilatkozási hossz és a kor függvénye. Az átlagos megnyilatkozási hossz az tulajdonképpen a lexikai és a grammatikai tudás együttes mutatója, ugyanis az átlagos megnyilatkozási hossz azt úgy számolják ki a gyerekek nyelvének esetében, hogy a megnyilatkozásokban használt morfémák száma lesz az, ami mennyiségi mutatóként megjelenik. Látjuk, hogy a két függvény valóban korrelál egymással. Itt tulajdonképpen az sem meglepő, hogy amikor Bates az angol múltidő tanulást kívánta szimulálni egy számítógépes program segítségével, akkor a gyermeknyelvben tapasztalható jelenségekhez hasonló dolgokat látott. Ahogy a gép kapta az inputokat, a tulajdonképpeni szavakat, elkezdett morfológiát tanulni, mégpedig múlt időt tanulni. Egy bizonyos szómennyiség után azonban a tanulása nem egyenes vonalúan haladt a gépnek, hanem hirtelen megugrott, azaz, amikor a szókincs elért egy kritikus értéket, akkor a gép hirtelen elkezdett sokkal jobban teljesíteni az angol múltidő produkciója tekintetében, mint azt egy egyenes vonalú előrehaladástól várnánk, és az új szavak múltidejét is képes volt ennek megfelelően produkálni. Az sem véletlen, hogy a morfoszintaktikai tudás első jeleit a gyerekeknél olyan típusú teljesítményt, amely a morfoszintaktikai tudás előszobájának tekinthető, azt mindig a szótárokban ás után detektálják, illetve észlelik a pszicholingvisták. A szótárokban ás pedig jellegzetesen a másfél és két éves kor közötti időszak jelensége. A szótanulás a gyerekeknél, ahogy a bal függvény mutatja, kezdetben lassan indul meg, majd a 18.-24. hónap tájékán, ahogy ezt a jobb oldali ábrán láthatjuk, ez a lassú fejlődés hirtelen megemelkedik, azaz a gyerek hirtelen nagyon nagy mennyiségű szót tanul meg. Ez az, amit régebben Mies korszaknak neveztek, a gyerek mindenre rákérdez, és mindennek meg is jegyzi a nevét, legalábbis az előzőekhez képest. No most, nyilvánvaló, hogy ilyen típusú tanulási mechanizmust a pszichológiai tesztek is igazolnak. Számos pszicholingvisztikai teszt bemutatja azt, hogy a szótárrobbanás utáni időszak az, amikor a morfoszintaxis kezd formálódni a gyerek nyelvben, azaz a gyerekek valamiféle morfoszintaktikai struktúrákat kezdenek tulajdonítani megnyilatkozásoknak, és ilyen típusú tudással rendelkeznek. A pszicholingvisztikai tesztek közül mindenek előtt Katz és munkatársainak 1974-es kísérletét érdemes megemlíteni. Katz és munkatársai 20 hónaposokat teszteltek olyan szempontból, hogy vajon érzékelik-e a névelőnek a morfoszintaktikai szerepét, avagy sem. A kísérlet során egy logatomot, azaz egy kitalált szót, a zo szót használták, és két figurát. Az egyik figura az emberszerű volt, a másik pedig inkább egy kártyhoz hasonlított. Ezt mutatták be a kísérletvezetők 20 hónapos babáknak, és a babák egyik csoportjának azt az utasítást adták, hogy show me the zo, azaz névelővel használták ezt a logatomot, jelezve, hogy itt valamiféle köznévi értelemben szerepelhet ez a zó. A babák másik csoportjának pedig a show me zó utasítást adták, elhagyva a névelő, tehát tulajdonnévként használva ezt a logatomot. Megfigyelték Katzék, hogy a 20 hónapos babák annak megfelelően, hogy melyik mondatot hallották, hajlottak arra, hogy az emberszerű vagy a nem emberszerű figurát adják oda a kísérletvezetőnek, mégpedig éppen a megfelelő módon. Tehát ilyen típusú tudásuk már volt. Természetesen szórendre vonatkozó kísérleteket is végeztek, így például Gertner és munkatársai 2006-ban. Gertnerék a jól ismert kísérleti módszert használták, ami a következő volt. A gyerekeket egy olyan szobába ültették, ahol két tévéképernyő volt, az egyik bal oldalon, a másik pedig jobb oldalon, középen pedig egy rejtett kamera, amely figyelte a baba tekintetét. Ezután a babák egyik csoportjának, Gertnerék két éveseket vizsgáltak, a két éves babák egyik csoportjának a The duck is gorping the bunny mondatot mondták el, azaz, hogy a kacsa gorpolja a nyuszit. A két évesek egy másik csoportjának pedig a The bunny is gorping the duck mondatot, azaz, hogy a nyuszi gorpolja a kacsát. Megkérdezték, hogy hol gorpolnak. A rejtett kamera pedig rögzítette, hogy a baba balra vagy jobbra néz. A 2 éves gyerekek ebben a kísérletben is jól teljesítettek. Hasonló módszerekkel más típusú tudásra is rákérdeztek természetesen a pszichológiában, megjelent nevéket megelőzően is. Így például a tárgyas és a tárgyatlan igék megkülönböztetésére, illetve az ezzel kapcsolatos morfoszintaktikai tudásra. A tranzitív, intranzitív igék kettősségét Golinkov például olyan mondatokkal tesztelte az előbbi módszerrel, mint The big bird is golfing Cookie Monster versus The big bird is golfing with Cookie Monster. Ehhez hasonló volt egy 1990-es kísérlet, ahol pedig The duck is golfing the bunny versus The duck and bunny are golfing mondatok hangzottak el. Az egyik filmen csak az egyik figura volt aktív, a másik pedig passzív a cselekvés szempontjából. A másik filmen pedig mind a két figura, a nyuszi is és a kacsa is körkörző mozgást végzett. Ezt a babák világosan tudták párosítani a filmekkel. Most ezt a jelenséget a babák morfoszintaktikai tudásának ilyen típusú kibontakozását természetesen magyar gyerekekkel is tesztelték, mégpedig Plécsaba és munkatársai többek között 2009-ben, amikor 2,5-3,5 éves gyerekeket szórendre és esettagokra vonatkozó tudás szempontjából tesztelt, ismerőségékkel és logatomokkal, tehát kitalált igékkel egyaránt. Ebből a kísérleti helyzetből is láthatunk két képkockát, a béka puszíja a malacot, illetve a malac puszíja a békát. Az ilyen típusú kísérletek eredményét, az, hogy hogyan jelenik meg a gyerekeknél a morfoszintaktikai tudás, a pszicholingvisztikában általában úgy szokták értelmezni, hogy a babának tulajdonképpen eleve adva van valamiféle univerzális szintaktikai tudása. Ez az, amit Noam Chomsky nyelvészeten nyomán univerzális grammatikaként szoktunk emlegetni, és a pszicholingvisztikai szakirodalomba is bevonult. Ezt az eleve adott szintaktikai tudást aztán valamiféle segédeszköz, valamiféle korábbi tudás, így a szemantikai tudás fogja előhívni, és a nyelvspecifikus jellegzetességeket, a nyelvspecifikus paraméter beállításokat aktiválni. Azaz, ha metaforákban gondolkodunk, akkor ezt körülbelül úgy kell elképzelni, minthogyha a gyereknek meg lenne valamiféle eleve adott morfoszintaktikai tudása rejtetten, majd valamiféle segédeszközt magához húzna, és ennek segítségével már biztosan járna a morfoszintaxis területén. Nem véletlen, hogy ezt a koncepciót szemantikai csizmahúzásként szokták emlegetni a pszicholingvisztikában, olyan, mintha a gyerek egy szemantikai csizma felhúzásával már biztosan kezdene járni a morfoszintaxis talaján. A szemantikai csizmahúzás koncepcióval azonban több probléma is van. Az egyik mindjárt az, ami utal arra, hogy nem egészen egyértelmű az ezzel az elmélettel kapcsolatos állásfoglalás, hogy ennek a koncepciónak bizony az ellenkezője is megvan, a szintaktikai csizmahúzás elmélete. A szintaktikai csizmahúzás képviselői azt mondják, hogy a gyerek a szótanulásban támaszkodik a szintaktikai tudására, azaz ahhoz, hogy a szavak jelentését fölfedezze, ahhoz használ segédeszközként egy szintaktikai csizmát, és a szintaxis lesz az, ami karonfogva vezeti és segíti a szemantikát. A másik probléma ezzel a szemantikai csizmahúzás koncepcióval az az, hogy amire épül az univerzális grammatika léte, az bizony igen kérdőjeles. Neurobiológiai vizsgálatok például nem igazolják, de kognitív vizsgálatok sem igazából. Ha pedig azt feltételezzük, ami teljesen logikus, hogy a morfoszintaxis a lexikonra támaszkodva formálódik meg, akkor akkor sem lehet arról szó, hogy a lexikonból pusztán a szemantika az, ami a gyerek segítségére szolgálhat a morfoszintaxis elsajátításában, hiszen a lexikon, ha hálóként kell elképzelnünk, már pedig úgy kell elképzelnünk a kognitív, pszichológiai és neurológiai vizsgálatok alapján, ha hálóként kell ezt a lexikont elképzelnünk, akkor ebben a hálóban a szemantika önmagában nem értelmezhető, csak is a fonotaktikai, statisztikai mutatókkal együtt, szerves egészként. Ez egy holisztikus, minta alapú lexikon. Éppen ezért, ha ebből a lexikonból bontjuk ki a morfoszintaxist, akkor nem lehet azt mondani, hogy itt egyetlen komponensre, mégpedig a szemantikára támaszkodik a morfoszintaxist, hanem nyilvánvalóan együttesen az egészre, mégpedig statisztikai tanulással. Ha ilyesfajta mintaalapú statisztikai tanulással kibontakozó rendszerrel számolunk, akkor egy olyan tanulási folyamatot kell kapnunk, ahol a tanulás folyamata az nem egyenes vonalú és egyenletes, hanem fázisos, azaz stadiális, vagyis jellegzetesen azt a logisztikus körvét követi, amit korábban éppen a nyelvtani tudás megjelenése kapcsán kivetített. Tehát összhangban vagyunk a nyelvelsajátítás jelenségeivel korrelációs adataival. Ez esetben ugyanis a morfoszintaktikai összefüggések felfedezését a babák előzetes nyelvtudásának nem egyetlen vonása fogja segíteni, hanem valamennyi motivuma együttesen támogatja. Ebben az esetben pedig, hogyha komplex, holisztikus információk érkeznek a baba számára, akkor ezek a statisztikai információk egy idő után úgy kumulálódnak, hogy hirtelen tudásbeli növekedést eredményeznek, és két irányúvá teszik a tanulás folyamatát, azaz az a morfoszintaxis, amit a lexikon támogatott, az egy idő után elkezdi visszafelé már a lexikont is támogatni, és ez a két rendszer kölcsönösen összefonódva aztán építi egymást, ezért jelentkezik az a hirtelen ugrás, ami az ilyesfajta tanulási mechanizmusokban tapasztalható. A tanulásnak tehát azzal az S görbéjével, amit a nyelvelsajátítás során tapasztalhatunk, így mindenképpen összhangban vagyunk. Különösen nagy az összhang, ha még azt is figyelembe vesszük, hogy nyilvánvaló, hogy az a lexikális háló, a lexikonnak az a hálója, amiből aztán a morfoszintaktikai tudás kibontakozik. Ez nem önmagában és izoláltan áll az elmében, hanem háló kapcsolatai révén a kognitív kontextusa egészében beágyazódik. Akkor, ha itt tekintünk a nyelvesértékes folyamatára, azon sem lepődünk meg, hogy a tanulás általában S görbét követ, tehát a matematikai, az absztrakt gondolkodásra és egyéb kognitív képességek elsajátítására vonatkozó tanulás is ugyanezt az S görbét követi, ahogy ez Molnár és Csapó pedagógiai felméréseiből kiderül. És persze azt se felejtsük el, hogy ezek a babák nem valamiféle mesterséges úton egy laborba elzárva kapják a nyelvi ingereket, hanem a közösségüktől. Így maga a kognitív nyelvi rendszer az a társas kontextusába is be fog ágyazódni. Ha pedig a közösség értelemben vett nyelv változásait a szociolingvisztika eredményei alapján függvényre vetítjük, szintén ezt az S görbét kapjuk, tehát az összhang az egész nagynak látszik a nyelvvel kapcsolatos folyamatokkal, ami a társas és a kognitív beágyazottságot és az egésznek a minta alapú, statisztikai alapú meghatározottságát illeti. Így tulajdonképpen a gyermekek morfoszintaktikai tudásának kibontakozását nem is a csizmahúzás metaforával, hanem inkább a Münchhausen módszerrel illetetnénk, ha mindenképpen képekben hasonlatokban szeretnénk gondolkozni. Különös, de a pszicholingvisztikában a Münchhausen módszer elnevezést a csizmahúzás koncepciók szinonimájaként szokás használni. Holott a két metafora között már magából a metaforából adódóan óriási különbség van. Nyilván mindenki ismeri a irodalmi Münchhausen báróval történeteit, és azok közül azt, amelyben Münchhausen elmeséli, hogy a lovával együtt egy mocsárba ragadt, de ebből a mocsárból sikerült kiszabadulnia, mégpedig a saját hajánál fogva rántotta ki magát a mocsárból. A saját hajánál fogva rántja ki magát a gyerek a nyelvversenyepítés során, és jut el a morfoszintaktikai tudásig, mondja a pszicholingvisztika, és ezért a Münchhausen módszer, mint kifejezést, a csizmahúzás koncepció szinonimájaként szokták használni. A csizmahúzás és Münchhausen módszer között azonban óriási a különbség. Ha egy gyerek csizmát húz, akkor egy külső eszközt, egy komponensű eszközt húz magára, és az az egyetlen komponens, mint külső segédeszköz, segít egy tőle független másik komponens kibontakozását. Ha viszont Münchhausen módjára a saját hajánál fogva rántja magát a morfoszintaktikai tudás felé, akkor tulajdonképpen a saját szervezetéből kinövő rendszertani jellegzetességek egészét használja fel arra, hogy egy ennek folytatásaként értelmezett rendszerhez eljusson. Így tehát a gyerekek nyelvtanulásának emergens fejlődése a sokkal inkább Münchhausen báró módszeréhez hasonlítható, és ahhoz a kisfiúhoz, aki a Münchhausen emelővel próbálja magát fölhúzni. Na most, ha így képzeljük el a morfoszintaxis megszerveződését, akkor egy egészen más típusú rendszerhez kell eljutnunk. Hogy tulajdoníthat a baba morfoszintaktikai struktúrákat, szerkezeteket a háló lexikonja szavainak? Hát mindenekelőtt úgy, hogy a társas kontextus és szituáció alapján a hasonló hangzású és hasonló jelentésű hangsor részleteket összekapcsolja, és rájön, hogy ezek között összefüggés van. Vagyis a baba rájön arra, hogyha azt hallja, hogy ablak, meg azt hallja, hogy ablakot, meg ablakban, meg ablaknak, akkor ezek, mivel az elejük mindnek úgy kezdődik, hogy ablak, valamilyen értelemben kötődnek egymáshoz, és ráadásul ugyanahoz a tárgyhoz kapcsolódnak, ami a tárgyal történt eseményeket, vagy esetleg a tárgy jellemzőit illeti. De a baba nem csak azt fedezi föl, hogy az ablakban, ablaknak, ablakhoz, ablakból hangsorok között ilyen típusú összefüggés van, azaz ezek egy csoportba, egy szócsaládba, morfológiai szócsaládba tartoznak, hanem azt is felfedezi, hogy a kabátok, lapátok, barátok, ok végei is valamilyen kapcsolatban állhatnak egymással, hiszen az biztos, hogyha ez az ok vég megjelenik, akkor több lesz a kabátból is, a barátból is és a lapátból is. Azaz ezeket is elkezdi egy morfológiai családban szervezni. Így tulajdonképpen a szóalapok azok fokozatosan morfoszintaktikai prototípusokba fognak rendeződni. Ez az, amit Lukatela és munkatársai morfológiai szatellitként emlegetnek. A szatellitnek van egy magja, ahol a leggyakrabban használt szóalak található meg, mint minta. Ez általában nyilván a tő, hiszen az szokott statisztikai értelemben a legtöbbször megjelenni, ahogy ezt Marslen és Wilson kutatásai igazolták is, és mutatja a bal oldali ábra. De nem feltétlenül a tő egyébként minden esetben, hanem az, hogy statisztikai értelemben leggyakrabban fordul elő az adott morfológiai család szólakjai közül. Ehhez a maghoz aztán szatellitként kapcsolódnak egészleges formában a különböző szólakok, így az ablak esetében az ablakok, ablakot, ablakaimat, ablakban, és a többi, és a többi. Tehát egy holisztikus, egészleges, prototípus rendszer kezd el szerveződni. Az is világos, hogy a baba, amikor ilyen morfológiai szócsaládokat, szatelliteket hoz létre, akkor nem csak az egyes szócsaládok tagjai között fedezi föl ezeket az összefüggéseket, hanem különböző szócsaládokat is társít egymással, mégpedig szemantikai, illetve fonotaktikai hasonlóságaik alapján. Vagyis maguk ezek a prototipikus morfológiai szócsaládok is elkezdenek még nagyobb prototípus halmazokba tömörülni, ahogy Bájdi mondja, morfológiai bandákat kezdenek el alkotni. Az, hogy a morfológiai szócsaládok prototípusai hogy képeznek meg egy nagyobb szinten értelmezett morfológiai prototípust, az pedig megint csak gyakorisági, fonotaktikai, szemantikai mutatóktól fog függeni. Tehát az, hogy ezeknek a szócsaládokból összeálló prototípusoknak mi lesz a magja. Ha például egy hipotetikus példát véve McQueeny ábrája alapján mondjuk a spanket tekintenénk egy ilyen prototípus magjának, akkor látható, hogy a spankhez képest a szenk és a dreng mivel hasonlóságot mutat, fonotaktikai hasonlóságot mutat, nyilván közel lesz ehhez, de nem egyenlő mértékben. A szenk az közelebb lesz a spankhez, közelebb lesz a maghoz, hiszen nagyobb mértékben hasonlít fonotaktikailag a spankhez, mint a dreng. A dreng már kicsit távolabb lesz, a prototípusnak inkább a perifériája felé közelít. A Chu-Gru-Glu esetében ugye látható, hogy ezek morfológiai szócsaládjai pedig egyenlő távolságra lesznek egymástól, ha csak a fonotaktikai hasonlóságot veszük figyelembe. Természetes az is, hogy mivel ez egy statisztikai alapú rendszer, a szemantikai és fonotaktikai hasonlóságon túl a gyakoriság lesz még meghatározó, az a tekintetben, hogy ezek a prototípusok egészen pontosan hogyan szerveződnek. Nem véletlen, hogy a morfológiai szócsaládok mérete, tehát az, hogy egy morfológiai szócsaládban hány féle szólag található, az logaritmikus összefüggést mutat az összesített előfordulási gyakoriságával a szócsalád tagjainak. Mindez természetesen nem csak a gyerek kísérletek igazolhatják, amelyekből eljutottunk ehhez a következtetéshez, hanem a felnőttekkel végzett pszicholingvisztikai tesztek is. Így mindenek előtt Bybee, Sloban és Modell tesztjei. Bybee és munkatársai azt figyelték meg, amikor logatomokat, tehát kitalált igéket tesztettettek kísérleti személyekkel, és azt kérték tőlük, hogy ezek múlt idejét produkálják, hogy nem mindig pusztán az a meghatározó, hogy hány tagja, hányféle szó alakja van egy morfológiai szócsaládnak, illetve hogy a morfológiai, az egy morfológiai szócsaládba tartozó típusok száma mennyire nagy, hanem az is meghatározó, hogy az egyes morfológiai típusokba, bandákba tartozó morfológiai minták milyen mértékű fonotaktikai hasonlóságot mutatnak egymással. Ha például az olyan típusú mintákat nézzük, mint a sing-seng multidő formák, akkor azt kell mondjuk, hogy a sing-seng multidő forma az ugye rendhagyó formaként van számon tartva, tehát nem túl gyakori, ami a tömeg abszolút gyakoriságát illeti. Mivel azonban ebbe a típusba számos olyan ige tartozik, amely fonotaktikailag nagy hasonlóságot mutat a sing-seng párossal, így például a ring-rang, string-strang, fling-flang, ezért a kísérleti személyek, amikor arra kérték, hogy a spling kitalált ige múlt idejét produkálják, akkor ezt hajlamosak voltak splangként produkálni, annak ellenére, hogy gyakoriságát tekintve abszolút értelemben ez a tőtípus nem egészen releváns. Tehát a fonotaktikai minták ilyen értelemben mindenképpen meghatározóak a prototípusok szerveződése szempontjából. Hasonlóra lehet következtetni McQueeny kísérleteiből is, aki a T és D végű angol igék múlt idejét produkáltatta a kísérleti személyekkel. McQueeny és munkatársa azt figyelték meg, hogyha a kísérleti személyektől olyan igék múlt idejét félre néződnek, sokkal többet hibáznak ahhoz képest, mintha nem ilyen igék múlt idejét várják el tőlük, abból adódóan, mert az angolban ugye a leggyakoribbnak tartott múltidő mintázat az éppen a D-hez kötődik, tehát hirtelen kísérleti helyzetben gyors reakcióként ezeket hajlamosak voltak eleve múltidejű formáknak tekinteni. Egy másik kísérlet arra mutatott rá, hogy az egymorfémás szóalakok felismerése a reakcióidőt tekintve annál gyorsabban megy, minél nagyobb a relatív gyakorisága az adott egymorfémás szóalak előfordulásának, vagy önmagában, vagy pedig komplexebb formákban. Mindez tehát a morfoszintaxis ilyesfajta megszerveződését mutatja. Ezzel tulajdonképpen egy olyan alaptani-mondattani rendszer körvonalazódik előttünk, ahol az alaptani és a mondattani műveletek nem is válnak el igazából élesen egymástól, csak statisztikai komplexitásukban különböznek. Hiszen a magokhoz nem csak olyan szatellitek kapcsolódhatnak, amelyeket mi morfológiai változatoknak nevezünk, hanem kapcsolódhatnak olyan szatellitek is, amelyek már szintagmákat jelenítenek meg a maggal, vagy annak egyes alakjaival. A kettő között pusztán statisztikai komplexitásbeli különbség lesz. Ezáltal pedig egy olyan morfoszintaxishoz jutunk, ahol tulajdonképpen a szókincs és a nyelvtan nem is különbözik egymástól lételmélet értelemben, a kettő az egy és ugyanaz, csak más aspektusból nézve. Egy lexikon grammatikával számolhatunk, egy lexikonba ágyazott grammatikával, vagy egy grammatikába ágyazott lexikonnal. Attól függ, melyik oldalról nézzük. Ez a lexikon grammatika pedig nyilvánvaló, hogy merev szabályok és merev kategóriák helyett mintákkal fog dolgozni. Ha pedig ezt vizuálisan megjelenítjük, akkor éppen egy olyan hálóhoz jutunk, amilyet a lexikon modellezésére használtunk, tehát teljesen összhangban vagyunk a nyelvesjelítés folyamatában, és valóban egy olyan morfoszintaxishoz jutottunk, amely kinőhetett ebből a bizonyos lexikális hálóból, mégpedig annak szerves részeként. Noha, ez az elképzelés igen logikusnak tűnik, a pszicholingvisztikában mégis megszokás ezeket kérdőjelezni, mégpedig az olyan típusú felvetésekkel kapcsolatban, amelyek az alaptani, illetve mondattani műveletek kapcsán valamiféle holizmust feltételeznek. Általában olyan ellenvetések szoktak megfogalmazódni, hogy ez nem lehet hatékony, mivel ha mondjuk a morfológia kapcsán a szóalakokat egészlegesen tároljuk a mentális lexikonba, akkor ez lényegesen nagyobb memória igényű rendszert jelent, mint mondjuk egy analitikus, elemző, szerkesztő rendszer. Ezek az elképzelések azonban nem egészen körültekintőek az érvek szempontjából. Ugyanis a holista elképzelésekkel szemben eleve egy olyasfajta előfeltevésük van, hogy egy holista rendszer az nem lehet produktív, tehát csak egészleges formákat mond újra és újra, illetve dekódol újra és újra, de a produktivitás maga az hiányzik belőle, ebből adódóan pedig nem lehet termékeny sem. Holott, ha az előző rendszerünket átgondoljuk, akkor világos, hogy ebben a rendszerben is legalább annyira számottevő tényező a produktivitás, mint egy analitikusan elemző szerkesztő rendszerben. Ebben a prototípus alapú rendszerben igenis az új vagy kevéssé meghatározó elemek, azok, amelyek statisztikai mutatóik folytán gyengébben vannak rögzítve ebben a rendszerben, ezeknek az elemeknek a percepciója és a produkciója az mindig a kognitív rendszerben a hozzájuk legközelebb álló morfoszintaktikai szócsaládok mintájára fog történni. Vagyis, amikor hallunk egy szóalakot, és annak egy új formáját kívánjuk produkálni, vagy éppen maga a szóalak új, amit hallottunk, akkor a percepció, illetve a produkció során tulajdonképpen meg megkeressük azt a morfoszintaktikai prototípust, amihez a hallott szó szemantikai, fonotaktikai, kontextuális tulajdonságai révén a legközelebb áll, és ennek a morfoszintaktikai szócsaládnak, prototípusnak a mintájára elkezdjük ezeket a szóalakokat produkálni. Azaz, ebben a rendszerben sem feltétlenül van minden egyes szóalak és minden egyes szószerkezet teljes egészében reprezentálva, csak azok, amelyek statisztikailag a legmeghatározóbbak, tehát amelyek a nyelvi tapasztalatok révén leginkább rögzültek számunkra, és aztán ezek már elég erős minták lesznek ahhoz, hogy az új típusú szóalakokat percipiáljuk, vagy produkáljuk ezek mentén. Hogyha vizuálisan is térben szeretnénk ezt elképzelni, és látványosabbá tenni az elgondolást szemléltethetőbbé térben, akkor a következőt mondhatjuk. Ha a szatelitek ábrájában gondolkodunk, akkor a szatelitet háromdimenziós kép is elképzelhetjük, ha pedig így képzeljük el, akkor a maga az nyilván följebb van, a csaklósok pedig ehhez képest lejjebb helyezkednek el. Ha egy ilyen mag a maga morfoszintaktikai prototípusával elég erős ahhoz, hogy egy hasonló minta ennek analógiájára értelmeződjön, akkor tulajdonképpen az új szóalakok percepciója és produkciója az úgy fog történni, hogy ebből a magból lavinaként, aztán mintaként, mondókaszerűen jön az új szó megfelelő alakja. Tehát morfoszintaktikai lavinákról lehet ilyen értelemben beszélni. Valahogy tehát úgy kell ezt elképzelni, ahogy Szilágyi M. Sándor írja. Azt lehet olvasni könyvében. Eszerint a beszélők például a toldalékos alakokat nem úgy hozzák létre, ahogyan azt mi nyelvészek képzeljük. Végy egy szótövet, kapcsold a végéhez a toldalékot, és alkalmazd az esedékes fonológiai szabályokat. Hanem valahogy úgy, hogy. Most úgy mondom házba, mert ilyenkor, mikor arról van szó, hogy valamiben, valahogy így szokott hangzani máskor is, ennek a szónak és a hozzá hasonló alakoknak a vége. Azaz, ez egy teljes egészében analóg morfoszintaktikai rendszert jelenít meg előttünk. Annak ellenére, hogy ez az elképzelés meglehetősen logikusnak tűnik, a pszicholingvisztikában mégis megkérdőjelezik az ilyesfajta elképzeléseket, mégpedig rendre sorolják azokat a kísérleteket, amelyek mégis egy analitikus szerveződésű morfoszintaxist mutatnak. Jellegzetesen a klik tesztek azok, amelyeket az analitikus morfológiai, illetve szintaktikai elméletek vonatkozásában idézni szoktak. Ha az alaptanra összpontosítunk, akkor a klik-tesztekkel kapcsolatban mindenek előtt Gergely György és Plécsaba 1994-es kísérletét lehet megemlíteni. Gergely György és Plécsaba a következő kísérletet végezte el. A kísérleti személyekkel megegyező szótagszámú, ám eltérő morfológiai komplexitású szavakat hallgattatott. A levendula és a csókjaitól szótagszámú megegyezik, morfológiai komplexitása azonban nem. A levendula az morfológiailag egyszerű, a csókjaitól pedig morfológiailag szerkesztett. Ezekhez a szavakhoz bizonyos szótagok fölé kattanásokat rendeltek, amelyek nem kapcsolódtak a szavakhoz. A kísérleti személyeknek ezekkel a kattanásokkal együtt játszották le a szavakat, majd arra kérték a személyeket, hogy mondják meg, hol hallottak kattanást. Azt feltételezték, hogyha itt valamiféle analitikus morfológiai feldolgozás történik, akkor a kattanások felismerésének reakcióideje a csókjaitól féle morfológiailag komplex alakok esetében hosszabb lesz, nagyobb lesz, míg a levendula féle alakok esetében pedig rövidebb. Ezt eredményeik igazolták is. A levendula esetében a kattanások helyét jóval hamarabb fedezték fel a kísérleti alanyok, mint a csókjaitól esetében. Kísérletük valóban rámutat arra, hogy valamiféle morfológiai elemzést végzünk. Arra azonban nem mutat rá, hogy ez a morfológiai elemzés analitikus módon, szabályalapon, vagy statisztikai minták alapján történik. Pusztán arra mutat rá, hogy valamilyen morfológiai elemzést végeznek a személyek, tehát maga a kísérlet, a morfoszintaxis prototípus elvű szerveződését nem cáfolja. Épp úgy nem, mint az a kísérlet, amit hasonló módon klikteszként a szintaxis vonatkozásában végeztek el. Gerett és munkatársai 1966-ban a következőképpen tesztelték a szintaktikai frázisok, illetve tagmondathatárok észlelését, amiből aztán az analitikus mondattan szerveződésére vonatkozó következtetéseket vontak le. 12 mondatpárt állítottak elő, úgy, hogy az egyes mondatpárokban bizonyos részletek megegyeztek. A kivetített mondatpárban az influence the company was given and award rész egyezik meg. Ezekhez a részekhez azonban olyan előzményeket, olyan mondatrészeket társítottak, hogy ennek következtében különböző helyekre essenek a tagmondat, illetve a frázis határok. Az egyik, a mondatpár egyik tagjában az influence the company was given an award elé, az as a direct result of their new inventions előtagot tették, míg a mondatpár másik tagja elé, a the retiring chairman whose method still greatly influence the company was given an award formát jelenítették meg, és ezáltal egy más tagmondat határt és frázis határt mutató mondat szerkezetet kaptak. Az első mondat esetében a tagmondat határ az influence után és a the company előtt helyezkedik el, hiszen itt a társaság az, aki díjat kap, a második esetben pedig a the company és a was közé esett ez a tagmondat határ, hiszen itt a főnök az, aki díjazva lett. Az egyik mondatba kattanást helyeztek el, a másikba nem. A kattanás az első mondatban a company was részben volt elhelyezve. Ilyen típusú mondatok volt, hát gyártottak még 11-et, és kísérleti alanyokkal meghallgattatták ezeket a mondatokat, és arra kérték őket, hogy egy billentyű lenyomásával jelezzék, amikor a kattanásokat hallották. A kísérleti alanyok attól függetlenül, hogy a kattanások ténylegesen hol voltak, mint az 5A-ban, vagy attól függetlenül, hogy voltak-e egyáltalán, mint az 5B-ben, minden esetben a tagmondat határon jelölték meg ezeket a kattanás helyeket, azaz úgy vélték, hogy egészen biztos, hogy tagmondat határon hallották ezt, ahogy az eredményeket jelző ábra ezt mutatja. Ebből Gerett és munkatársai azt a következtetést vonták le, hogy a tagmondat határok ilyen erőteljes percepciós megjelenése bizonyára egy analitikus mondattant feltételez. Ez azonban pusztán annyit igazol az a kísérlet, hogy valamilyen típusú szintaktikai elemzést végzünk, de továbbra sem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy statisztikai alapon minta elven legyünk. Ezen még azt sem változtat, hogy a mondatok különböző sértései, tehát agrammatikus mondatok előállításai neurolingvisztikai eltéréseket is mutatnak. Az olyan mondatok, mint az inget kivasaltákkal szemben a vihart kivasalták, vagy az inget kivasaltákkal szemben az inget nagy kivasalták, neurolingvisztikai korrelátumokat mutatnak, N400-ast, elánt, lánt vagy P600-ast váltanak ki. Az N400-as az negativitás, innen származik az N elnevezése, a P600-as az pozitivitás, innen származik a P elnevezése, az N400-as az 400 millisekundumon belül, a P600-as 600 millisekundumon belül jelentkezik. A lán és az elán az pedig a kiváltott negativitásnak a helyét, a centrumát jelöli, mégpedig a bal frontális területet és az ehhez kapcsolódó negativitás. Ha ez nagyon korai, az az early, akkor szoktuk elánnak nevezni. Ez olyan kb. 300 millisekundum jelentkezik, ha pedig valami vált későbbi, akkor szoktuk lenként emlegetni, ez olyan 5-600 millisekundum közé esik. Nos, az, hogy az ilyen típusú mondattani sértéseknek megvannak a neurolingvisztikai korrelátumai, ez megint csak annyit mutat, hogy valamiféle szintaktikai elemzést végzünk, de hogy ez pontosan milyen elven történik, arról nem mondanak semmit ezek a tesztek. Itt tehát érdemes inkább azokra a pszicholingvisztikai mérésekre összpontosítani, amelyek valamilyen értelemben a morfoszintaktika működésére hogyan járnak és változnak. Ezek lehetnek esetleg bizonyító erejűek a tekintetben, hogy mégsem prototípusú morfoszintaxissal kell számolnunk, hanem analitikussal, vagy netán egy hibrid rendszerrel. Ilyen értelemben Taft és Forster kísérleteit szokták igen gyakran idézni. Taft és Forster kísérleti alanyaikkal olyan szavakat teszteltettek lexikális döntési helyzetben, azaz azt kellett megítélni a kísérleti személyeknek, hogy létezik-e az adott szó, vagy sem, amelyek tulajdonképpen kitalált szavak voltak, de ezek a kitalált szavak kétfélék voltak. Vagy olyan kitalált szavak, amelyek létező morfémákból álltak össze, a magyar esetében mondjuk ilyen lehet a megmegy, vagy pedig olyan szavak, amelyek nem létező morfémákból, vagy nem csak létező morfémákból álltak elő, mint a kiteg. Taft és Forster azt tapasztalták, hogy több időbe telt a kísérleti személyeknek elutasítani az olyan álszavakat, amelyek valódi morfémákból tevődtek össze, mint azokat, amelyek nem ilyenekből. Ebből pedig azt a következtetést vonták le, hogy mindenképpen elkezdünk valamilyen analitikus szegmentációs műveletet, és amikor látjuk, hogy ez nem vezet eredményre, akkor vetjük el egy álszó létezését. Ez magyarázhatja a reakcióidőbeli különbséget. Taft és Forster mérései azonban mégsem teljesen meggyőzőek a morfológia analitikus meghatározottságát illetően. A kísérleti alanyok eredményei ugyanis egyrészt, hogyha megnézzük Taft és Forster ingeranyagait, akkor láthatjuk, hogy relatív gyakorisági mutatók mentén is megmagyarázhatók. Másrészt ezt a kísérletet úgy végezték a kísérleti személyekkel, hogy ezeket az álszavakat, amelyekről döntéseket kellett hozniuk, egy képernyőn betűsorokkal jelenítették meg, vagyis olvasási képességet vártak el a kísérleti alanyoktól. Az ilyen típusú kísérlet viszont aktiválhatja azt a metanyelvi tudást, amit például nyelvtanórán, nyelvórákon, morfológia kapcsán megszerzünk, ez pedig bizony analitikus és szegmentációs típusú tudás. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a természetes nyelv jelenségeit mutatta Taft és Forster eredménye. Hasonló mondható el azokról a szintaktikai értelemben végzett tesztekről is, amelyek ugyancsak olvasásra, valamilyen metanyelvi műveletre alapoztak, vagy netán más módszertani körülmény miatt befolyásolhatták ilyen irányba kísérleti eredményeket. Ilyen lehet mindenek előtt Miller és McKean mondattranszformációs tesztje. Miller és McKean tulajdonképpen a Chomsky-féle mondattranszformációs műveletek létét kívánta igazolni kísérletével, és olyan párokon, mondatpárokon tesztelte kísérleti alanyait, mint hogy a macska kergeti az egeret versus kergeti a macska az egeret. Miller és McKean azt feltételezték, hogy az olyan mondatok, amelyek több transformációs lépést igényelnek a kiinduló szerkezethez képest, azok nagyobb reakcióidőt igényelnek a produkció során, mint azok, amelyek kevesebb transformációt feltételeznek, vagy nem feltételeznek transformációt. Kísérleteikben valóban igazolták is, hogy a kergeti a macska az egeret típusú kérdőmondat reakció idejében többet igényel, mint a macska kergeti az egeret kijelentő mondat, illetve ezeknek angol megfelelőik. Csak hogy Müller és McKim a kísérleteket úgy végezték, hogy eleve arra szólították föl kísérleti alanyaikat, hogy alakítsák át a mondatokat így és így, azaz végezzenek transformációs műveleteket. A transformációs műveletek létét tehát úgy akarták bizonyítani, pszicholingvisztikai mérésekkel, reakcióidőre alapozva, tulajdonképpen arra szólították fel a kísérleti alanyokat, hogy ezt csinálják meg, függetlenül attól, hogy magában a természetes nyelvi rendszerben ez megvan-e, avagy sem. Hasonló mondható el az úgynevezett mondatrekurzivitási tesztekről is. Azt, hogy a mondatok egy meghatározott logikai, analitikus, struktúrát mutató, rekurzív beágyazottsággal jellemezhető, azaz egy analitikus mondattannak kell számolnunk, azt úgynevezett önütemezett olvasási mérésekkel szokták tesztelni. Olyan mondatokat használnak a tesztek során, mint a dián is látható, a kínaiak, akik készítettek papírsárkányokat, arra használták őket, hogy átvigyék a köteleket a folyók felett. A kísérlet úgy zajlik, hogy a kísérletben résztvevő személyek egy képernyő előtt ülnek, és a képernyőn ez ilyen típusú mondatoknak a szavai egyesével jelennek meg. Az olvasás akkor halad tovább, azaz akkor jelenik meg a következő szó, ha a kísérleti alany lenyomja a billentyűt, miszerint elolvasta, kész van. Az ilyen típusú kísérletek eredményei azok azt mutatják, hogy tagmondat, illetve frázis határon megnyúlik a reakcióidő, míg tagmondaton, illetve frázison belül meggyorsul az olvasási tempó. Ebből tehát valamiféle analitikus műveletre szoktak föltételezni, miszerint a mondatok értelmezése az analitikus logikát követ. Csak hogy ezek megint csak nem természetes helyzetben, hanem olvasással bemutatott feladatok, amelyek ugyanúgy aktiválhatnak metanyelvi tudást. Másrészt pedig olyan mondatokkal tesztelik a rekurzivitást, amelyek gyakorlatilag a természetes nyelvben nem fordulhatnak elő. A természetes hétköznapi társalgásban olyan mondattal, hogy a kínaiak, akik készítettek papírsárkányokat, arra használták őket, hogy átvigyék a köteleket a folyók felett, nem igazán szoktunk találkozni. Amikor ilyeneket értelmeznünk kell, akkor mindig valamilyen metanyelvi tevékenységet végzünk, tehát ilyen típusú tudásunkat aktiváljuk. Hasonló problémák vethetők fel az úgynevezett kertőösvény mondatok tesztjével kapcsolatban is. A kertőösvény mondatokat írásban mutatják be szintén a kísérleti alanyoknak. Ezek olyan mondatok, amelyekben szándékosan nem használnak központozást, azért, hogy a mondatok egy ideig szemantikailag kétértelműek legyenek, mint egy kettéágazó kertőösvény, és a szemantikai kétértelműség majd csak egy bizonyos pont után tűnjön el, vagy egyáltalán ne tűnjön el. A szemantikai kétértelműséggel kapcsolatos reakcióidőkből pedig következtetnek az analitikus feldolgozás létére, vagy éppen nem létére. Olyan mondatok ezek, mint a következő. Megpróbálom ezeket neutrális intonációval felolvasni, hogy a központozás hiányát megjelenítsem. A turista megkérdezte az anyját, merre találja. A barátnő tanult nagyménye sokat segít a felkészülésben. A skót juhász egész életében tulajdonában lévő nyájra vigyázott. A rendőr látta a betörőt a távcsőben. Most ezeket a mondatokat is mind írásban mutatják be, így tulajdonképpen olyan helyzet elé állítják a kísérleti alanyokat, ahol megint csak valamiféle metanyelvi tudásuk aktiválódik. Ha viszont természetes nyelvben kellene hasonló mondatokat megítélniük, akkor a szemantikai kétértelműség rögtön nem lenne meg, hiszen a prozódia, az intonáció, a kontextus, a szituáció egyértelműsíteni ezeket a mondatokat. Az egyértelműsítés nem úgy kell érteni, hogy nem lehetnek ezek szemantikailag kétértelműek bizonyos kontextusokban sem. Lehetnek, viszont a beszélő mindig határozottan fog egyik vagy másik jelentésre gondolni. Ha pedig így mérnénk le a reakcióidőket, akkor pedig már korán sem biztos, hogy olyan különbséget mutatnának a kísérleti személyek. Az analitikus morfoszintaxis létét tehát nem igazán cáfolják ezek a kísérletek sem. A pszichológiai szimbolisztikában mégis azt szokták mondani, hogyha a kísérleteknek az ingerek összetételét is figyelembe vesszük, akkor bizony mégis valamiféle analitikus mechanizmusra kell következtetnünk. Pszicholingvisták azt szokták mondani, hogy a kísérletek eredményei egyértelműen arra utalnak, hogy másként dolgozzuk föl a szabályosnak tartott alapokat, az úgynevezett rendhagyó alapokkal szemben, tehát az ír-tanul formákkal szemben mondjuk a van-jön-megy alapokat, hiszen az ír múlt ideje írt, a tanul múlt ideje tanult, de a van múlt ideje nem vant, hanem volt, és a többi, és a többi. Arra utalnak a kísérletek, a pszicholingvisták állítása szerint, hogy ilyen típusú feldolgozásbeli különbség a szabályosnak tartott alapok és a rendhagyó alapok között van. Csak úgy, mint a termékeny és a nem termékeny, vagyis a produktív és a nem produktív formák között. Produktívnak szokták tartani például az ésképzőt, amely nem csak a billenést hozhatja létre, hanem a nevetést, a kertelést és minden más egyebet, új formákat is. A improduktív formának szokták tartani például a tyűt oldalékot, amely bizonyos szavakban jelen van, de új szóalapok már ezzel nem alakulnak, a billentyű, aztán ennek sarkantyú és egyéb variánsai azok, amelyek vannak, de új szók alakítására ezeket nem használjuk. A pszicholingvisztikai kísérletek ilyesfajta különbségekre is utalnak a feldolgozásban, a szakemberek állítása szerint. Csak úgy, mint a transzparens, azaz átlátszó és átlátszatlan alapok feldolgozása is. Ugye transzparensnek, átlátszónak szokták tartani például az almaszó többes számát, az almákat, ahol az alma tő és a kát oldalék az világosan átlátszó a beszélők számára, míg átlátszatlannak a ragad-ragaszt formákat, ahol a beszélők már nagyrészt nem érzékelik, hogy itt ad és azt formák járulnak egy eredeti ragtőhöz. És ugyanígy a kísérletek arról tanúskodnak a szakemberek szerint, hogy a nyitott és zárt osztályú tőcsoportok megint csak különbségeket mutatnak a feldolgozásban. Azaz egy kapu-kaput, fekete-feketét típusú nyitott osztállyal szemben, másként dolgozunk fel egy ló-lovat vagy tesztevő tőkettőst. Ezek az érvek azonban, ha valóban megnézzük a kísérletek módszertanát, akkor nem tűnnek valódi érveknek. Ugyanis a pszicholingvisztikai kísérletek során az ingeranyagot eleve két csoportra osztják, azaz eleve feltételezik, hogy vannak szabályos és rendhagyó formák, termékeny és improduktív alapok, transzparens és átlátszatlan szóalapok, nyitott és zárt osztályú szóalapok, majd ezek után vizsgálják meg, hogy milyen különbségek vannak a két szócsoport feldolgozásában. Így az olyan típusú kijelentések, hogy az eredendően szabályosként kezelt formák, azok különböznek az ab-ovo, azaz eleve rendhagyónak tekintett elemektől, nem igazán mérvadóak. Az ilyen típusú különbséget azok a morfológiai prototípusok relatív gyakoriságára alapozva is egész egyszerűen megmagyarázható. A markánsabb, erősebb magokkal bíró prototípusok azok, amelyeknek nagyobb lesz a mintahatása, tehát jobban húznak a szabályok felé, míg a kevésbé markáns, kevésbé meghatározó morfoszintaktikai típusok pedig azok lesznek, amelyek aztán gyengébb mintahatással bírnak, és csak bizonyos fonotaktikailag, szemantikailag hasonló szóformákban érvényesülnek. Ugyanígy érv szokott lenni az analitikus morfoszintaxis mellett az is, hogy bizony a gyakorisági mutatók nem mindig statisztikai alapú feldolgozásra és mintaalapú feldolgozásra utalnak. Ezek a statisztikai mutatók azonban rendre abszolút gyakorisági mutatók alapján készülnek a kísérletekben, holott az, hogy abszolút értelemben milyen gyakori egy tőtípus, az egy egyáltalán nem releváns az emberek percepciójára és produkciójára nézve, az lesz a releváns, hogy relatívan az ő nyelvi tapasztalataiban egy adott szóalap vagy egy adott szóalap típus pontosan mennyit jelenik meg, milyen gyakori. Tehát abszolút gyakoriság helyett relatív gyakoriságot kellene vizsgálni, és akkor talán a kísérletek eredményei is más mutatnának. Ugyanígy, amikor bizonyos tőtípusokról beszélnek, és ezeknek állapítják meg a gyakoriságát, vagy éppen a ritkaságát, és ebből következtetnek aztán valamiféle analitikus morfológia meglétére, akkor nem ártana azt figyelembe venni, hogy a prototípusok, a morfológiai prototípusok, azok nem az abszolút gyakorisági mutatók mentén szerveződnek, hanem szintén a relatív gyakorisági mutatók mentén. Az egészen pontosan attól függ, hogy egy prototípus mag milyen erős, hogy hány példány fordul elő relatívan belőle, azaz a prototípusok azok nem abszolút módon léteznek egyfajta ideaként, hanem a tokenekből, a példányokból szerveződnek és folyton formálódnak is, ahogy ezek a relatív statisztikai mutatók változnak. Ha tehát így értékelnénk ezeket a kísérleti eredményeket, akkor talán más következtetésekre adna ez számot. Mégpedig egy prototípus elvű morfoszintaxisra. A prototípus elvű morfoszintaxis létére utalnak például a pszicholingvisztikai kísérleteken túl, akár hétköznapi tapasztalataink is, amelyek az emberek morfoszintaktikai tudására vonatkoznak. Gondoljuk el, ha azt a feladatot kapná valaki, hogy egy logatomokból álló szósorban állapítsa meg, hogy ez a szósor, ez követel valamilyen szabályos, reguláris nyelvtant, vagy sem, akkor ez nem egy század másodperc alatt eldönthető kérdés lenne az emberek számára, hanem egyenesen vizsgafeladat egy egyetemista, egy nyelvész vagy egy informatikus számára. Ez pedig arra utal, hogy nem egészen biztos, hogy szabály elvű ez a morfoszintaxis. Arról nem szólva, hogy pszicholingvisztikai kísérletekben arra is rámutattak, hogyha egy matematikai feladatot társas kontextusába ágyazva mutatnak be, azaz szövegesen, akkor az emberek sokkal sikeresebbek a feladat megoldásában, mint hogyha ezt elvont logikai képletekkel és egyenletekre alapozva mutatják be. De a matematika tanítás hétköznapi tapasztalatai is arra mutatnak, ahogy azt Majoros Mária kognitív pszichológiai vizsgálataiban megmutatta, hogy a gyerekeknek azért okoz nehézséget bizonyos esetekben a matematikai ismeretek elsajátítása, mert a matematika nyelve az egy erőteljesen analitikus gondolkodást követel meg, az anyanyelvünk viszont nem analitikus, és a két rendszert valahogy meg kellene egymásnak feleltetni. Természetesen az írás-olvasás tanítás az hatással lehet az elme kognitív rendszerének szerveződésére, azaz ezt a mintaalapú rendszer valamennyire egységesítheti, illetve elmozdíthatja az analitikus irányba, de ez nem jelenti azt, hogy az élő nyelv onnantól kezdve, hogy valaki írni-olvasni megtanul és részt vesz az iskolai oktatásban, már rögtön analitikus módon szerveződnek. Jó példa erre, hogyha megfigyeljük, hogy milyen is az az élőnyelv, amit használunk, és vajon felrajzolhatók-e ilyes típusú élőnyelvi szövegekre azok a mondattani ábrák, amelyekkel a klasszikus mondattanainkban találkozunk. A Buszi, a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú egy részletét hoztam ennek szemléltetésére, Kontra Miklós és munkatársai vizsgálataiból. Érdemes a szöveget rögtön lejegyzésével együtt meghallgatni, hogy el tudjuk képzelni, hogy ebből föl lehet-e vajon írni a hagyományos mondatábrákat egyáltalán, ahogy sem.
És kérdezték, mikor elvégeztük az iskolát, hogy hát kinek mi a terve. Voltunk vagy 8-an, akik itt maradtak, és azt mondtuk, hogy maradunk. Mert megszoktuk ezt a hajtást, megszoktuk már, hogy szóval én már úgy vagyok fel, hogy ilyen kis boltba, én már nagyon unatkozni. Nekem most már Nekem most már más nincs, csak hogy állok a sorok és hogy blokkolok. Szóval nekem hiányoznának az emberek.
Azt hiszem, erre a típusú társalgásra és ennek a társalgásnak a mondataira a hagyományos és klasszikus mondatágrákat egészen lehetetlen lenne alkalmazni. Talán nem véletlen, hogy a klasszikus grammatikáinkban nem is élő nyelvi szövegeket szoktak elemezni, hanem többnyire publicisztikai vagy szépirodalomból vett szövegek példáit elemezgetik, és ebből rajzolják föl a mondatágrákat. De a morfoszintaxis prototípus elvű szerveződésére mutat például az is, amilyen nehézségekkel a klasszikus alaktanok küzdenek. Mindenek előtt a szegmentációs problémák. A szegmentációs problémák egyrészt abból adódnak, hogy azokat a kettősöket, amelyeket eleve feltételeznek, mint hogy szabályos, rendhagyó, produktív, improduktív, átlátszatlan, átlátszó, nyílt, zárt osztály, ezeket dihotómiaként kezelik, és nyilvánvaló, hogy ezekbe bizonyos elemek nem fognak beférni. Ezeket a kettősöket nem dihotómiaként, hanem fokozatos skálaként kezelnék, akkor egészen más lenne a helyzet. Ebből aztán számos elemzési probléma adódik. Például a mechanikus-analitikus szegmentálás az nem tud mit kezdeni az olyan esetekkel, mint a fabatka vagy az olybá. A fabatka ugyanis a disztribúciós elemzés alapján világosan két elemre lenne tagolható, mert a fa az egészen biztos, hogy külön morféma, viszont a batkával nem tudunk mit kezdeni. Az olybá esetében ugyanez a helyzet. De az ilyen típusú szegmentációs problémákkal függ össze a nyelvészetben tulajdonképpen már több mint 100 éve folyó kötőhangzó, előhangzó, tővéghangzó vita is. Azaz, ezek a klasszikus alaktanok meglehetősen bizonytalanok abban, hogy egy olyan egyszerű szóalakot, mint a halak, hogyan is kellene szegmentálni. A hal a tő, a k a többes jel, az a pedig valamiféle kötő hangzó. De hogy lehet az, hogy két morféma között egy nem morféma státusú elem forduljon elő? Vagy a hal a tő, és akkor az ak a toldalék? Netán a hala a tő, és a k a toldalék? Ez régóta folyó vita a nyelvészetben, és gyakorlatilag morfológiai elméletenként változó, hogy ebben hogyan foglalnak állást, egyértelmű állásfoglalás azonban nincs. És persze problémás az úgynevezett komplex szufixumok kérdése is, különösen az agglutináló nyelvek esetében, mint például a magyar. Nagy a bizonytalanság, hogy egy olyan szólapnál, mint a könyveimet, hogyan is szegmentáljunk. Ugyanis egy agglutináló nyelvben, hogyha analitikus morfológiával számolunk, akkor egy morféma csak egy funkciót jelenít meg. Így, hogyha a könyveimet szót úgy szegmentáljuk, hogy a könyv a tő, az et az ugye az eset ragja, akkor az eim-mel problémáink lesznek, mert az eim az egyszerre jelöl szemét is és számot is. Ha az eimet három részre szegmentáljuk, birtokviszonyjelre, számra és birtokos személyjelre, akkor úgy tűnik, hogy a probléma megoldódik. De akkor sem oldódik meg valójában, hiszen a birtokos személyjel az maga is utal számra és személyre, tehát nem fog egyértelmű és egyetlen egy funkciót megjeleníteni. Így tehát a megoldás az mindenképpen egy morfoszintaktikai prototípus háló lehet, amelyet lavinák működtetnek. Így ebben a koncepcióban tulajdonképpen a klasszikus kérdésfelvetésnek sem lesz értelme, amelyel például a klasszikus morfológiák gyakran előállnak, mégpedig azzal, hogy hogyan is szegmentáljuk szét a tövet és a toldalékot. Ezek a munkák ugyanis általában azt a kérdést teszik föl, ahogy Szilágyi Ján Sándor írja, hogy hol van a határ a tő és a toldalék között, mégpedig nyilván egy olyan evidenciának vélt előfeltetés alapján, hogy a házak, kertek, stb. Alakokban kell lennie egy határnak, és annak valahol egy jól meghatározott, tehát egyértelműen meg is állapítható helyen kell lennie. De hát, ha igazából nincs is határ, és amit mi itt a toldalékok határának hívunk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a toldalék teljesen egybeolvad a tővel. Könnyen meg lehet ugyanis, hogy a beszélőnek az ilyen toldalékos alapok létrehozásához egyáltalán nincs szüksége semmiféle toldalékhatára, azaz teljesen mindegy neki, meddig tart a tő, és hol kezdődik a toldalék. Köszönöm szépen a figyelmet!